Nem múl enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, Borsa Miklós a vendégem, mert hogy Budapest Bamako kontra Budapest Sierra Leone kalandtúráról beszélgetünk. Annyit szeretnék még, amielőtt rátérünk majd a különféle kis etapoknak az érdekességeire, hogy ez a bizonyos speciálisan felkészített autó, ez hogy néz itt ki?
Nem kell azt gondolni, hogy itt ez a speciális felkészítés.
Hát egy mentőt kellett azért mégiscsak csinálod otthon a fészerben.
No, ez annyiból volt mentő, hogy volt benne egy olyan kialakított fekhely, amit én végig tudtam egyébként aludni, tehát ilyen szempontból nagyon jó volt.
Tehát a saját lakásodat
Igen, tehát ilyen kis csigaházat csináltam magamnak, hogy oda, ha szükség van rá, akkor be lehessen fektetni egy beteget. Tehát ehhez mondjuk egy megfelelő hosszúságú autó kell, hogy ezt meg lehessen csinálni. Egyébként pedig az autó egy terepjáró, amit föl kell készíteni annyira, hogy ezt az utat kibírja. Mert hogy azért itt fogy a technika is.
Hát illetőleg aztán rögzíteni mindent. Mennyire volt ez felszerelt? Például volt-e benne defibrillátor?
Volt. Ez úgy föl volt szerelve, mint az itthoni mentőautók. Tehát ez teljesen, ez az orvosok
és ezt központilag
össze,
az orvosok állították össze.
Azon tapasztalatok alapján, amit az elmúlt 10 évben a különböző ilyen túrákon, illetve külföldi orvosi missziókon ők megszereztek, tehát mindenféle olyan rögzítés technika. Ebben azért én nem vagyok otthon, tehát ugye nekem vezetni kellett, de egyébként nekünk is volt egy ilyen gyors talpaló tanfolyam, hogy melyiket hogy kell használni, hogy kell egy borult autóból egy sérült embert kivenni, hogy azt hogy kell a rögzítő dolgokat rátenni, miközben ő bennül az ülésben, hogy ne mozgassuk meg a nyakát, hogy egy borult motorosról hogy kell levenni a sisakot, hogy kell rátenni a nyakrögzítőt, egy nyílt lábtörést vagy bármit, hogy kell ilyen lábhúzatóval ellátni, rögzíteni, ezek mind megvoltak, de természetesen ott volt az orvos, tehát amikor bármiféle olyan dolog volt, amikor nekünk is segíteni kellett, akkor az orvos mindig mondta, hogy mit csináljunk. Különböző színű ilyen orvosi táskák voltak, ezek a úgynevezett pelidobozok, ami ez az ütésálló vízen úszik mindenféle. Ezekben voltak, és az egyik színűben volt a defibrillátor, a másikban volt a traumás cucca, a harmadikban volt az orvosi táska, amiben voltak az injekciók, abban voltak a különböző ampullák, a gyógyszerekkel, stb. De hát ezeket, hogy a melyik ampulla mire jó, az természetesen az orvosok tudják. Csak hogyha neki mondjuk az orvosi táska kellett, azt mondta, hogy orvosi táska, akkor tudtam, melyiket kell kivenni a kocsiból.
Akkor ezek szerint hozzá. Az orvosnak is volt már Afrika tapasztalata?
Nem mindegyiknek, de hát orvosi tapasztalata volt. Tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk van pont a cél után, amikor volt az esti bankett, akkor egy kicsit illuminált egyik versenyző kilépett egy tuk-tuk elé, az elütötte. Nem tudtuk, mi a baja, gyorsan oda mentünk.
Nem, mert elütötte a tuk-tuk.
Igen. És akkor mondta, hogy orvosi táska. Akkor tudtam, hogy feketét ki. És akkor ő abból meg már veszi ki a dolgot, és onnantól kezdve neki sem orvosi tapasztalatra van szüksége, vagy nem afrikai tapasztalatra van szüksége, hanem orvosira, hogy az adott beteget hogy látja el. Teljesen mindegy, hol sérülsz meg, vagy hol vagy beteg, vagy hol kapsz hasmenést, mert ilyenek voltak legtöbb. Azt ugyanúgy kell ellátnod Budapesten, mint Freetownban, vagy Busdúrban.
Még egy adatra kíváncsi vagyok. Hányan vettek részt a túrán, illetőleg azoknak hány száz... Jó, most nem azt kérdezem, hogy 434-en körülbelül nagyságrendeket tekintve.
600 volt.
És ebből mennyi volt a magyar és a külföldi aránya?
Ezt nem tudom.
De voltak szép számmal külföldiek?
Nagyon sok külföldi volt.
Csak az jutott eszembe, mert 2009-ben, amikor mi voltunk, akkor elenyésző számú külföldi jött velünk, hiszen a csapatnak majdnem a 90%-a az Budapestről.
Kinőtte magát ez a Budapest Bamako. Tehát ez most már nemzetközi hírű, és nagyon sokan jönnek, mert szeretnek jönni.
Kik? Milyen nemzetiségűek?
Érdekes, idén nagyon sok lett litván, tehát balti államokból jöttek nagyon sokan. Voltak szlovákok, de szép számmal voltak belgák, norvégok mindig jönnek, 2009-ben Big Hansra biztos emlékszel.
Igen, igen.
Norvégok szoktak jönni, úgyhogy jönnek minden. Svájciak voltak. Motorosok is sokan voltak, motorosok magyarok voltak.
És ők is mentek a versenykategóriával?
Volt, aki túrázott, és vitte a saját motyóját dobozokban, és volt, aki ment a versenykategóriában, és a versenyútvonalon mentek végig.
De velük mentek kísérőautó?
Nekik volt kísérőautójuk, és a cuccukat vitték, tehát hogy nem úgy kell elképzelni, hogy egy 380 kilóra fölpakolt motorral mennek át a köveken meg a dűnéken, mert azt szerintem nem lehet megcsinálni.
Azt mondtad, hogy Marokkó nagyon sokat változott.
Nagyon sokat fejlődött.
Miben látod?
Utakban, épületekben, infrastruktúrában, mindenben. Ez a nagyvárosokra jellemző, tehát hogyha elmész oda, ahol mondjuk kevésbé van nagyváros, ott nagyrészt ugyanolyan lepukkant, mint ami volt, de a nagyvárosok rettentő sokat.
Igen, de hát amúgy is Marokkó a felsorolt és az érintett országok közül a legfejlettebb. Tehát még, de ha még így is lehet látni a fejlődést, ez nagyon nagy dolog. Az örök kérdés és az örök talány már akkor is az volt, és most Mauritánia.
Az ugyanolyan. Tehát Mauritánia az ugyanolyan. Az ugyanolyan.
Ugye Mauritánia volt az a fekete bárány, talán ezt lehetett mondani 2009-ben, amitől minket a legjobban elrettentettek. Azt mondták, hogy Mauritániát, ha megúszuk, akkor túléljük az egészet, mert ott veszély, ott aláaknázott területek vannak, ott nagyon ki volt még jelölve az is, hogy melyik útvonalon kell menni, vagy nem kell menni.
Az van, mert ott ugye háborúztak Marokkóval Nyugat-Szaharáért a 70-es évek elején, és mivel Mauritániának igazából egy nagy bevétele van, az az érc, a ércbánya, de az bent van eléggé a sivatagban több száz kilométerre az óceántól, ahol azt átpakolják hajóra, és ott tudják exportálni, és amikor Marokkó azt mondta, hogy ha ti itt minden erősködtök, akkor föl fogjuk robbantani a vasutatokat, na akkor aláaknázták az egész határt. Amin ugye elkünk át kell kelni, tehát, hogy...
És de most is nap... ez így van?
Hát kell kelni rajta, igen. Egyébként azt a területet, ahol nagyon sok fölborult autó volt, egyébként fölrobbant autó is volt, meg szétbontott, meg elakadt, meg ott laktak benne emberek. Nagyon fura. Az egy ilyen tényleg ilyen rejtői 5 kilométer volt, amin ott át kellett menni. Azt teljesen kipucolták, és az megszűnt.
Megszűnt.
De az a mai napig egy ha jól tudom, egy enszántal ellenőrzött, demilitarizált övezet hivatalosan.
Én most sem... értem egyébként visszagondolva, hogy hogyan vettük a bátorságot annak idén 2009-ben, mert tényleg az egy olyan, tehát úgy nézett ki, mint egy ilyen szétbombázott, lebombázott, elhagyott rozsdatemető, ahol tényleg felrobbant autótól kezdve minden, és mi pedig mentünk, de igen, még de olyan azt... szinten is mentünk, hogy mentünk az autó előtt.
Igen, de ott azt mondták, hogy keréknyomon kell menni, uh-huh. mert ha előtted elment valaki, hát, és ő nem robbant föl, akkor te sem fogsz. Tehát ez volt a mondás.
Akkor ugye az is nagyon érdekes volt, vagy számunkra nagyon különleges volt, hogy irgalmatlan katonai biztosítás mellett történt mindez. Ez most is megvolt?
Megvolt, igen. Ugyanakkor Mauritániában is volt, de kevesebb volt, vagy nem volt annyira látványos, mint ami régen. Tehát mondjuk 2009-ben, amikor voltam meg, amikor fotóztam, akkor emlékszem, hogy ezekre a ilyen platós terepjárókon rajta a rambógéppuska. Tehát úgy álltak körbe minket.
Fönnálltak mindig egy dűne tetején, igen, és úgy mentünk, mint amikor egy ilyen völgybe mennénk, és akkor körül voltunk véve a katonákkal.
Most ez Mauritániában ennyire nem volt látványos. Viszont Guinea és Sierra Leone nagyon ki akart tenni magáért, úgyhogy...
Túllőttek?
Hát ők túllőttek a célon, tehát ilyen mini rambók jöttek, nagyon vicces volt, mert volt például egy ilyen körülbelül 170 centis katona, hátán a gránátvető, és a nyakában meg ilyen 30 gránát lógott körbe, és mondtam neki, hogy mini Rambó, elkezdett röhögni, és kérdeztem, hogy ez mi, mondta, hogy könygáz. És mondtam, hogy ezt kilövöd, itt mindenkinek kifolyik a szemem. Azt mondja, igen, és nála sem volt gázállás, tehát nem egészen értem, hogy gondolt itt tömegoszlatást, amire egyébként nem volt szükség. A helyieket, akik bejöttek a táborba, és egyébként tök kedvesek voltak, nem voltak tolakodóak, azokat egy pillanatban úgy döntöttek, hogy akkor most kiterelik a táborból, kihúztak egy kötelet, nem jöhettek be. Ez nem biztos, hogy azt a... Ráadásul ez pont egy olyan tábor volt, ahol volt egy magyarok által alapított vagy segélyezett iskola, ahova vittünk adományt. Másnap nem biztos, hogy ez volt így a legjobb, de ez tőlünk teljesen független volt. Ezt az ottani hatóságok döntötték el.
Amikor ugye készültem a mai beszélgetésre, elővettem a régi fényképeket, amiket én is rengeteg fényképet készítettem, és hát ugye Mauritánia egyébként a gyönyörű, szép óceánpartot is beleértve, mert Mauritánia egyébként azt is tartalmazza. De ott volt ezek a 800 méterenként elhullott állatok, a tetemek, ezek a mumifikált tetemek az út mentén, befújva homokkal, porral, tényleg a tonnaszámra fújta a szél a nejlonzacskót és a szemetet. Ugye már akkor arról beszéltünk, hogy a világnak a nagy szemetes ládája Afrika, hát ott aztán Mauritániában ezt pontosan tudtuk látni. Ebben történt valami változás?
Nem sok. Tehát szemétszállító szolgáltatás Mauritániában nincs. Amit tudnak, fölhasználnak, De ugye a műanyagot pont, amiről beszélsz, azt nem, azzal nem tudnak mit csinálni.
Igen, csak már akkor is
az ottani szemetesek a kecskék.
Aha. Hát igen, akik mindent megesznek. De akkor is hallottunk már arról, emlékszem rá 2009-ben, hogy már különféle nemzetközi vállalkozásokat...
A pillapalackokat gyűjtötték, akarták, és vitték el Kínába.
Így van, így van. De... Sőt, hallottam egy magyar fickóról is, aki talán Mauritániába alapított.
Igen, beszállt a bizniszbe.
Beszállt a bizniszbe, és akart ezt
csinálni. Igen, de én nem vagyok abban biztos egyébként, hogy mondjuk Mauritániában annyira hosszú távra lehet egy biznisszel tervezni. Meg úgy egyáltalán Afrikában, mert Afrikában, és ez a Bamakóra is igaz, egyetlen egy dolog biztos, hogy semmi nem biztos. Tehát ott tervezni szerintem nem lehet. És ebből sok félreértés is van egyébként a verseny során, hogy aki elmegy, az végigolvassa, hogy ennyi lesz mondjuk az ilyen díj, ennyi lesz az olyan díj, ennyi a napi kilométer, annyi az. És akkor ő ez szerint megy, mert ő ebben él Európában. És kimegy, és ott hirtelen a harmadik nap minden teljesen más. És akkor fölháborodik, hogy de hát neki ezt mondták, miért nem úgy van? Azért, mert ez Afrika. És ezt át kell állni, amikor átmész, át kell állni. Tehát nem lehet úgy hozzáállni az ottani úthoz és az ottani helyzetekhez, mint ahogy hozzáállsz akár Magyarországon, akár Németországban valamihez, mert itt azért mondjuk úgy, hogy legalább a keretek azok adottak. Ott meg minden megváltozhat. Már csak azért is, mert leesett egy olyan eső, vagy lehet valamelyik városban egy olyan hát mondjuk biztonsági szituáció, hogy azt mondják, hogy akkor azon a városon nem mehetsz át. Az egész mezőnyt nem engedik át.
Mint ahogy egyébként, bocsánat.
Ez megtörtént.
Igen, igen.
Kerülni kellett, és akkor a kétkerékhajtású autókkal, a Suzuki Swift-től kezdve mindennel egy olyan úton kell menni, amin egyébként az nem tud végigmenni, és akkor terepjárók rángatják át a fél mezőnyt egy olyan úton, ahova nem kellett volna menni, és akkor mondják, de hát miért erre jövünk? Hát azért.
Igen. Hát mint ahogy 2009-ben ugye mi nem kellhettünk át az Atlasz-hegységen, mert akkor...
Mi átmentünk.
Hát ti átmentetek, mi nem mentünk. Igen, mert hát ti azért egy más típusú autó.
Nem azért, hát mi fölnyit szokottuk a Sorbót, és átmentünk.
Ja, ti átmentünk. Fú, hát így ezt be foglak árulni benneteket. Mi azért nem mentünk.
Hát hóvihar volt konkrétan az Atlaszban.
Így van, igen. Így van. Azelőtt se volt 400 éve, és utána se volt 400, akkor pont az Atlaszba hóvihar, nem is a hóvihar, de az is volt, illetőleg, hogy a vízmosások voltak, ami megnehezítette a közlekedést, de van. De Mauritániáról azért mondtál még itt nekem egy fél mondatot, hogy viszont szélerőművek
vannak,
bújtak ki a földből.
És akkor visszatértünk oda, hogy fejlődik Afrika, igen, mint a legnagyobb változás. Hát Marokkóban van szerintem Afrika biztos, hogy legnagyobb naperőműve, de lehet, hogy Európához képest is a legnagyobb naperőmű ott van. Ott is rengeteg szélerőmű van, és Mauritániában is. 10 évvel ezelőtt Mauritánia 98%-án nem volt áram. Egyébként az itthon maradottak rémálma volt Mauritánia, mert ugye onnantól kezdve semmiféle mobilvétel lefelé nem volt gyakorlatilag Bamakóig, amíg meg nem érkeztél.
Így van, onnan... amikor 14 évvel ezelőtt, akkor igen, bementünk a semmibe, és igen, onnantól megszűntünk
most
létezni.
Most meg a sivatagban Google Earth-szel navigálsz, mert van 3G meg 4G. Tehát ott is valahonnan kell nekik energia, honnan van energia, onnan, ami biztosan van, nap az mindig süt, szél az óceánparton mindig fúj. Tehát hatalmas nagy ventilátorokat fölraktak, hogy hűtsék a teheneket.
És akkor most már jobban van áram?
Jobban van áram.
Uh-huh. És ha lefele mentetek még délfelé, ott is van mindenhol áram?
Olyan sokat nem voltunk egyébként Mauritániában, pont azért, amit elmondtál. Tehát, hogy Mauritánia az idei verseny, mert úgy volt, hogy az, hogy menjünk rajta. Két nap alatt menjünk.
Hát igen,
át
mert
rajta.
Ott van kötelező letudni, mert az
igen, azt a ott dűnézni azt lehet, tehát a versenyzőket be lehet ott hergelni a dűnék közé, hogy ássatok, fiúk, ezért jöttetek. De a túra kategóriát azt aránylag
igen,
hamar
átküldték. Igen, és ráadásul nem is, tehát talán a Európát leszámítva az első leghosszabb táv Afrikában, a Mauritánián átkelni?
Szerintem előtte hosszabb volt már hosszabb táv Marokkóban, tehát voltak olyan hosszú távok. Ott azért az ottani 700 kilométerek, azok nagyon hosszúak. Tehát ezt ne úgy képzelje el az ember, hogy akkor most egy Budapest, München, és kint vagyok pár óra alatt, hanem az úgy, tehát 30 kilométer per órás átlagot lehet menni.
A szállásoknak volt-e kalandértéke? Mert 2009-ben azért volt a szállásoknak kalandértéke. Volt, amikor olyan helyeken laktunk, ahova korom sötétbe érkeztünk, azt sem tudtuk, hogy kik vagyunk, hol vagyunk, és akkor reggel próbáltunk rácsodálkozni a világra, próbáltuk földeríteni a terepet, és tényleg ez a minden négyzetméteren volt egy bunzenégő, ott forraltuk a
kajákat. Ez a mai napig megvan. Ez a mai napig megvan, tehát Ercsigaga az Marokkóban van, az egy olyan ilyen dűnek kör tulajdonképpen, mint egy lavor, és annak a közepébe mész be. körbe, akármerre nézel, körbevesznek a dűnék, hajnalban mindenki fölmegy az, ott van. A dűnék tetejére, és onnan nézi a napfelkeltét, gyönyörű fotókat lehet csinálni, és fantasztikus. Guineában voltunk egy olyan helyen, ahol a tábor mellett egy hatalmas vízesés volt, és abban lehetett fürödni este, és meleg vízesés volt.
Mert a vízesés... Ugye, hogy van áram, látod?
Igen, merülőforralóval fölmelegítették. Nem annyira sekély a víz fönt a vízesés tetején, hogy a napsütés fölmelegíti, és mire leesik rád 50 métert, úgyhogy elég erőteljesen közel masszíroz is, akkor meleg vízben tudsz fürdeni este, reggelre azért lehűl, de reggel is belementünk, mert azért az ember nem fürdik minden nap. Úgyhogy voltak ilyen szállások. Volt egy szállás, ahol volt egy galapagoszi óriásteknős, de hogy került oda, nem tudjuk.
Úgyhogy és voltak mondjuk szállodai szállások is?
Ha akartál, mehetni szállodába, persze. Tehát ott, ahol mondjuk a galapagoszi teknős volt, ott volt, aki bejött erre a szállásra, ami méltán híres Buti Limit nevezetű mauritán településen volt. Úgyhogy bementek, körülnéztek, és akkor jó, hol van szálloda. És átmehetett szembe a egy fokkal jobb szállásra, és volt, aki átment oda. Ugye itt a legnagyobb gond az, hogy mi azt megszoktuk azért, hogy itt van víz a csapban, van zuhany, tudunk fürdeni, el tudunk menni a WC-re. És itt nagyon sok helyen ezt nem tudod megtenni. Nem tudsz fürdeni, mert nincs víz, nincs zuhany, nincs WC. Tehát ugye a WC úgy van, hogyha elmész egy fa mögé. Csak az a baj, hogy még Mauritániában nincsen fa. És akkor el kell gyalogolnod valameddig. Kinek hol van a komfortzónája, hol ér véget?
Jó, de hát ha valaki egy ilyenre vállalkozik, azért annak valóban egy kicsit át kell bukolni a fejében azt a
komfortzónát. Igen, de például ugye pont most van a nevezés, a 6-án kezdődött el a nevezés a 2024-es rallira, és nagyon sok kérdés jön, mert akik mennének vagy neveznének, azok teszik fel a kérdéseket a régieknek a Facebook csoportban. És van olyan kérdés, és akkor ugye minden nap lehet fürdeni, és akkor van WC, és...
Hát rövid válasz, nem. Ennyi. Lépjünk
csak hogy oldod meg? Hát kiszállsz a kocsiból, és hogyha a jobb első keréknél tudsz legugolni úgy, hogy az autóból nem látnak, illetve az útról sem.
Említetted, hogy Mauritániában nincsen fa. Igen, valóban nincsen fa. Mennyire változik a táj, hogy mentetek lefelé? Emlékszem, hogy 2009-ben, ugye Bamakóban, amikor voltunk, akkor Bamakónak a felét is már el kellett hagynunk, tehát már nagyon ott a egyenlítő környékén, Maliban, amikor már ugye egy kicsit kizöldült a világ. Egyébként a sivatagot,
és lettek fák.
Egyébként a sivatagot is úgy kell elképzelni, hogy nem mindig ez a klasszikus szélfutta kis hullámos fehér, vagy sárga homokos sivatag, hanem
tevefű,
minden, a ronda szürkétől, a ronda terrakottáig minden, de szép egyébként, látványos. Szóval hogy változott a vidék?
Ahogy mész délfelé, egyre zöldebb minden. Ráadásul mi most, hogy októberben voltunk, ugye így kezdtük a beszélgetést, hogy ez egy különleges Bamako volt, hogy októberben indult, és nem a szokásos januárban. Elsős évszak után voltunk. Tehát Mauritánia is sokkal zöldebb volt, mert ott, ahol egyébként Mauritániában ilyen kiégett 1 centis fű van, ott most 40-50 centis fűben lehetett menni, mintha szavanna lenne. De ahogy délre mentünk, és mondom már azt a három országot, Szenegál, Guinea és Sierra Leone, és főleg mondjuk Sierra Leone, hatalmas pálmafák, hatalmas erdők, sűrű növényzet, sűrű dzsungel, és néha nem tudtad, vagy nem hitted el, hogy az az út, ami mész, az valóban azon kell menned, mert hogy mondjuk az N7-es nevezetű, egyszámjegyű nemzeti főút, az egy 1,5 méter széles csapás bent a bozótban. De azon kell menni. Térkép szerint ott
most
vagy.
Most már volt GPS.
Igen, térkép szerint ott mész, és akkor...
Mész 2 év múlva?
Nem tudom. Ez nagyon sok mindentől függ. Azért ez nem egy olcsó mulatság. Időtől is függ, és általában azon embernek vagy ideje van rá, vagy pénze van. Kettő együtt ritkán jön össze.
Hát igen, csak ugye most nem is arra gondoltam, hogy az lesz az első számú szempont, hogy van-e az embernek pénze rá, vagy nincsen pénze rá. Inkább úgy mentálisan a vágy, vagy azok a gondolatok. Miután te ugye azért többször voltál Afrikában.
Én nagyon szeretem Afrikát, tehát én, hogyha ha ezen múlna, akkor igen.
Legyen így, Borsa Miklós volt a vendégem, aki összesen hány kilométert mentél most?
Most 17 ezeret.
Hát könnyű 17 ezer kilométeren van túl, mert hogy Budapestről elment le Sierra Leone-ba, meg aztán onnan vissza is. Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt lehettem.